Ez itt a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsora, az Értsünk Szót.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Megjelent Almási Miklós esztétának meglehetősen nagy vihart kavart szövege, amely arról szól, hogy hát a közösségi média korában a politika csinálás és alakítás szerepét azok veszik át, akik erre nem feltétlenül vannak felkészülve. Most eufemisztikusan fogalmazok, mert Almási Miklós, aki egy köztiszteletnek örvendő egyetemi tanár, azt írta, hogy a hülyék koran jő. Erre a szövegre többen reagáltak, Rab László, a volt Népszabadság újságírójaként is írt, meg hát a média mély ismerőjeként arra kértem, hogy beszélgessünk a 168 órában megjelent vitairatárról, mert hogy az több szempontból nagyon tanulságos. Mielőtt rátérnénk erre a vitairatra, arra kérem a kollégát, hogy mondja el, miért egy perces videósorozatban indított el tiltakozást, figyelemfelkeltést, nyomhagyást a Népszabadság érdekében.
Hát igen, és ezeket az egyperces videókat nem a zárt térben, hanem pont a közösségi médiában helyezzük el, amit szeretünk fiatal barátaimmal szocmédiának nevezni, de hát ezt Magyarországon többen úgy értik, hogy ez szocialista média, úgyhogy inkább ezért használjuk az eufemisztikus közösségi média kifejezést. A Facebookon jelennek meg ezek a kis videó egypercesek, de hát ennek annyi az előzménye, hogy amikor bezárták a Népszabadságot október 8-án, mert a Facebook csoportunk neve 8 óra 40, előtte való nap október 7-én interjút készítettem Örkény István özvegyével, Radnóti Zsuzsa dramaturggal, és hát egy meglehetősen furcsa asszociációm volt az eset után, az októberi sajnálatos események után. Akkor döntöttem el, hogy beszéljünk akkor egy percben, ne hosszan beszéljünk, nincs már annyi idő, mint régen, fogalmazzunk tömörebben és keményebben.
Mi volt ez az asszociáció? Kötődik Örkényhez?
Hát, az
apropó egy annyiban, perc.
Igen, annyiban kötődik, hogy ezt a kedves kis országot, ahol élünk, én most már 59 éve abszurdisztánnak kezdjük nevezni. Annyi furcsa és annyi meglepő történet zajlik velünk, hogy automatikusan is Örkénynek a fanyar groteszk világára gondolunk belőle.
De miért egy perc, és mi a célja ezeknek a videóknak?
Hát az eredeti cél az volt, hogy nem újjon el nyomtalanul a Népszabadság beszántása, ahogy szintén fiatal barátaim fogalmaznak. Tehát itt nem egy, többen úgy gondoljuk, hogy nem egy üzleti döntés született, mert ha valami nyeresége, nem lett volna nyereséges, mondjuk a Népszabadság nem lett volna nyereséges, akkor kirúgtak volna bennünket az újságtól, elkezdtek volna takarékoskodni, és csináltak volna egy kisebb napilapot, vagy csináltak volna egy online platformot, mit tudom én, millió lehetőség lett volna rá, de hát itt többen azt sejtjük, hogy a politikai manőverek a háttérben sokkal erősebbnek bizonyultak ennél.
És miért az egy perc? Azért faggatom erről a rövid időtartamról, mert ez már szervesen kötődik a vitairatához, amelyben azt írja, hogy a média célja ma már nem a nevelés és az informálás, hanem a szórakoztatás és a figyelem lekötése. Akkor ezek a kis dühös videók, vagy bosszankodó, vagy tiltakozó, vagy morgolódó videók inkább figyelemet keltenek és szórakoztatnak, mint sem hagyjuk nyitva, hogy még mit tehetnének?
Hát fenntartják a figyelmet mindenképpen. Tehát az a figyelemfelkeltés az mindenképpen megvan bennük. Egyébként azért egy perc meg úgy is van megvágva, mert nyáron alkalmunk volt összeismerkedni ezzel a műfajjal a közmédia csatornáján, amikor a migránsok elleni küzdelmet a kormány úgy gondolta lefolytatni, hogy ilyen egyperces propaganda szövegeket tett közzé, és amikor néztük az olimpiai közvetítések alatt hosszú Katinka győzelmeit, akkor mit tudom én, 5 percenként bevágtak ezekből az egyperces anyagokból valamit, ami piszokul idegesítő volt. Mi is azt akartuk a 8 óra 40 tematikájával, hogy ezek is legyenek egy kicsitőek. És hát úgy látom, hogy azok is.
Na de hát akkor ezzel azt mondja, hogy ez az új média az elsősorban valamiféle, hát hogy mondjam, ilyen bosszantó vagy kerékkötő szerepet tölt, hogy ez leegyszerűsít, meg nem is feltétlenül hasznos. Nagyjából ugyanazt, mint Almási, hogy itt valami...
Hát igen, arról van szó, hogy ugye az Almási azt nehezményezi, hogy az okos és felkészült megmondó emberek tudása helyett a mindenfelől összeverődő, arctalan és képzetlen tömeg befolyásolhatja a közvéleményt. És hát ugye, amikor Donald Trump győz Amerikában, akkor ez automatikusan fölismerül. Tehát, hogy nem a politika magyarázók, meg nem a hatalmas befolyásoló központok döntése jutott győzelemre, hanem hát olyan emberek mentek el a szavazófülkékbe, akiknek a véleményére addig esetleg nem számítottak.
Ezzel szemben, és ez azt is nehezményezi, hogy ez minőségi romlást jelent. Ön meg azt állítja, hogy ahhoz, hogy hatásos legyen az ember, nem lehet paternalista, lefelé beszélő, kiosztó, leosztó, hanem hatásosnak kell lennie. Most a kérdés az, hogy hogyan lehet egyszerre hatni, és egyszerre tartalmasnak és minőséginek lenni.
Hát igen, a 80-as évek média használati szokásaiban volt például egy jellemző műfaj, és ez még most is tartja magát, amikor okos emberek ülnek egy televízió csatorna kerekasztala körül, és elmagyarázzák a fölkészületlen embereknek, hogy hogyan kell gondolni bizonyos kérdéseket. Na most ez véleményem szerint kiment a divatból, ezzel ma már nem lehet hatni. Lehet, hogy az okos emberek el tudják magyarázni, hogy milyen a világ, de ezt a nyomortelepek, wifi-t használó emberei nem biztos, hogy elfogadják. És ugye a közösségi média megteremti azt a lehetőséget azoknak az embereknek is, akik eddig nem szóltak bele a politikába. És ezért tartom én rendkívüli jelentőségűnek azt, hogyha valaki wifi-vel és a kis mobiltelefonjával vesz részt a világ folyamatokban.
Az én vitám mindkét állásponttal ott van, hogy nem biztos, hogy ezek a kis szélről való beszólások, apró posztok, twittelések, Facebook posztok, YouTube-ra feltöltött videók attól hatásosak, mert rövidek, mert nem egy beszélő fej mondja el információktól túlterhelve, hogy mit gondoljunk, hanem attól, hogy az, aki csinálja, az ott van, ahol történik. Tehát, hogy itt nem feltétlenül a forma, az időtartam, a felület a meghatározó, hanem a részvétel. És lehet hosszan, alaposan beszélni perifériáról is, és rengeteg információval, de az azért hat, mert az mondja, akit érint, aki átlátja a helyzetet. Most követtem azt, hogy mi folyik Aleppo kapcsán, és azt is, hogy a szír közösség hogy megvan osztva, amit a magyar hírfogyasztó nem nagyon lát, hogy azért nem minden, nincs konszenzus Aleppo felszabadítása, vagy ostroma körül ki, melyik oldalon áll. Nagyon sokan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy itt ugye a Daesh, az ISIS megszállta a keleti városnegyedeket, élőpajsként használja az ott élőket, és ez a rettenetes tragédia, amit látunk, ez ugyan valós, de ugyanakkor manipulatívan jelen van. Nem tudjuk, hogy ez manipuláció-e vagy nem. Én azt hiszem, hogy nem, amit a Aleppo ostromából látunk, de az, hogy nagyon hatásosan jönnek a bejelentkezések, a videók, a harci naplók, az egyértelmű.
Hát igen, itt a közösségi média bizonytalansága vonul be a sokáig felülről irányított média folyamatokba. Tehát amikor valaki ott van Aleppóban, és készít egy 8 másodperces, természetszerűleg tragikus és drámai felvételt a világnak egy olyan pontjáról, ahol éppen nagyon erős a dráma, az természetesen jobban tudhatni, mint hogyha valaki ül benne egy túlfűtött tévéstúdióban, és elmagyarázza, hogy mi történik ott. És ezt sokszor a politika és az okos emberek világa nem tudja megmagyarázni, hogy ez miért van. Tehát a közösségi média bizonytalansága az eredményezhet az elkövetkezendő években vagy évtizedekben olyan fordulatokat, amelyekre nem számítottunk, vagy nem számítunk. Én egyébként a Trump győzelmét is egy ilyen, ennek a bizonytalansági faktornak tudom be.
Miért nevezzük ezt bizonytalanságnak?
Hát a véletlenek összjátéka erőteljesebb kezd lenni. Egyébként emlékszem, tavaly, amikor megjelentek Magyarországon a migránsok, akiket hol menekülteknek, hol gazdasági bevándorlóknak, hol ennek-annak neveztek, fölmerült a magyar közvéleményben, ott többször a keleti pályaudvar előtt előfordultam még aktív újságíróként, hogy két dologra figyeltek az emberek. Az egyik, hogy a menekültek miért járnak drága edzőcipőben, és miért használnak okostelefont. És ez egy ilyen fölháborodást váltott ki Magyarországon, hogy Nike cipőben mászkálnak a menekültek, miközben az egy baromi egyszerű dolog volt, a segélyszervezetek, azok el tudták látni ezeket az embereket ruhával, meg cipővel, tehát az nem volt egy bonyolult dolog. De az okostelefon használatáról azt gondolta a naív közvélemény, hogy az feltétlenül köthető valami pozícióban lévő emberhez, miközben csak arról volt szó, hogy ha van wifi valahol, akkor az okostelefonnal bárki elérheti a saját családtagjait Afganisztánban, vagy Szíriában, vagy valahol a világ távoli pontján. Tehát ma már az okostelefon használata az egy teljesen természetes dolog, és teljesen meg lehet érteni a fiatalokat, amikor előkapják a zsebükből ezeket a kütyüket, és a wifi jelenlétében felvételeket is tudnak készíteni, amit azonnal továbbítani tudnak. Na most, ha ezt továbbítják, és ez megjelenik a Twitteren, vagy megjelenik a Facebookon, vagy bárhol, vagy Amerikában, ott nagyon népszerűek ezek a pár másodperces kis összevágott videók, akkor az kikerül a nyilvánosságba, sokkal nagyobb hatást lehet velük elérni, mint hogyha valaki megszerkesztett tartalmakkal jelentkezik.
Annyiban azért igazat kell adnunk Almási Miklósnak, hogy a legutóbbi két nagy választási megdöbbenést okozó eredmény az nagyban támaszkodott a közösségi médián keresztül terjedő álhírekre, és hogy nem biztos, hogy a hatásos hírek, azok az ellenőrzött hírek, azok komolyan vehető információk.
Álhírek korábban is voltak, sőt olyan álmanőverek is voltak, amelyek a világ sorsát befolyásolták. Nixon választási kampányában annak idején megtervezték, hogy amikor a tévé csatornában a tévé interjú során, a beszélgetés során behoznak neki egy csésze kávét, akkor ezt a kávét, amikor a kezébe veszi, akkor meg fogja egy kicsit billenteni, és leönti a világos színű nadrágját kávéval, és utána a közvéleménykutatók megmérték, hogy az elnök jelölt népszerűségi indexe mit tudom én hány százalékkal emelkedett. Álhírek és kamu dolgok korábban is voltak, csak azokat jól megkomponálták. Most jó, ezek hát az álhírek.
Azért azt lehetett tudni, hogyha a CNN, a BBC lehoz egy hírt arról, hogy hány halott van, hogy kiáll a front egyik oldalán, és kiáll a front másik oldalán, akkor az nagyjából, nem 100%-osan, de nagyjából komolyan vehető. Erre való egy szerkesztőség, egy kiadóhivatal, ez garantálja tulajdonképpen a szervezet irányított sajtó. Ezért van büntetőjogi felelőssége.
Hát igen, ezek a bizonyosságok is megkérdőjeleződnek. Tehát amikor a hírek vagy az információk, mondjuk szappanoperák közvetítésével jutnak el az emberekhez, vagy olyan HBO filmsorozatok során juttatják el a befogadókhoz, amelyek eddig szokatlanok voltak, akkor azok lehetnek egészen hatásosak, és tűnhetnek úgy, hogy azok hitelesek. Ugye itt a Facebookon is megy sokszor vita arról, hogy az álhírekkel mit kell tennünk, és hogyan kell velük kapcsolatban viselkednünk. Hát nagyon sokszor nem tudunk velük mit tenni, egyszerűen elhisszük. De hát a hiszékenységünk az egyidős velünk, tehát amióta az emberiség eszmélt, azóta a hiszékenységet mindig ki lehetett használni.
Nincs itt egy kis minőségi romlás? Most a közösségi média megerősödésével azért, tehát hogy ilyen összeesküvés elméletek, ilyen teljesen irracionális, egyértelműen hamis állítások tömegesen néhány éve, sőt, egy-két évvel ezelőtt sem voltak ennyire jelen az életünkben. Tehát azt, hogy ide érkezik 1 millió ember, és azzal kapcsolatban, hogy ez az 1 millió ember kicsoda és honnan jön, ne lehessen egy konszenzusos információt elfogadni az európai kontinensen, tehát ez azt jelzi, hogy alapvető kérdésekben sem tudunk tájékozódni.
Igen, ebben igaza van. Ugye, amikor megjelent a menekült áradat, akkor nagyon sok ismerősemet kérdeztem meg arról, hogy egyáltalán tudják-e például, hogy merre van Szíria, meg mekkora ország, meg megnézték-e már egyszer mondjuk a Wikipédián, vagy a térképen, hogy ez hol található, ismeretesek-e számukra azok a történelmi tények, amelyek Szíriával kapcsolatosak. Hát ugye meglepő válaszokat kaptam. Ismerek egy több évtizede Magyarországon praktizáló orvost, a lakóhelyem közelében dolgozik, Bicskén. Ő például szír származású, kiválóan beszél magyarul, a gyerekeit itt nevelte föl, és hát vele is többször beszélgettem arról, hogy a paciensei megkérdezték-e tőle, hogy ő mondjuk honnan származik, miféle vidékről, hol nőtt föl, és a többi, és a többi. Tudnak-e valamit Damaszkuszról? És hát az volt a válasza, hogy jó szerével semmit. Na most hát akkor én viszont fölteszem a kérdést. Ha a bizonyosságok évtizedeiben a szerkesztett tartalmak ennyit tudtak elérni, akkor mit tegyünk? Akkor nem lehet megbízni egy olyan blokkban például, amelyik ezeket a kérdéseket szakszerűen feltárja, annak ellenére, hogy nincs mögötte mondjuk egy hatalmas szerkesztőség. Mert én ismerek olyan blokkokat, meg használok is olyanokat, amelyek, mit tudom én, a GMO kérdés kapcsán, vagy az étkezési kultúra változásai kapcsán egészen szakszerű kérdéseket dolgoznak fel, és hogyha megnéznénk, hogy kik készítik ezeket, meg kik csinálják, akkor meglepődnénk azon, hogy nem kik, hanem mondjuk egy valaki írogatja éjszakánként ezeket a szakszerű szövegeket.
Nem is a szerkesztőség mérete, az infrastruktúra, a befektetett tőke az, ami számomra mérvadó, hanem az, hogy van felelősségvállalás, vagy nincs mögötte, van részvétel, jelenlét, ott lét, jelen idejűség, vagy nincs mögötte. Ezek teljesen függetlenek attól, vagy nagyon nagy mértékben függetlenek attól, hogy milyen infrastruktúrával készül egy tartalom.
Hát igen, azt az embernek el kell döntenie, ha az interneten kószál, hogy milyen tartalmakban mennyire bízhat ő meg.
Akkor oda jutunk, hogy sem azt nem lehet mondani, hogy ez a közösségi média elkárhoztat bennünket, sem azt, hogy megvált. Valahol, ha nincs bevitt emberi energia, és nincs vállalt emberi erkölcs, etika,
szaktudás,
akkor tök mindegy, hogy milyen a platforma felület és a technológia.
Hát igen, itt majd szembesülnünk kell azokkal a problémáinkkal, hogy ugye évekkel ezelőtt azt hittük, hogy az internet demokratizálja a véleményformálást, meg a közösségek alakulását, és akkor ahogy haladunk előre az időben, azt látjuk, hogy ez helyett a nagy világdemokrácia helyett inkább ilyen kis szegregált közösségek jönnek létre, a Facebookon is, meg a megosztó csatornákon is, zárt, apró kis zárt közösségek működnek, amelyek egy ilyen vastag falat vonnak maguk köré, és a benne lévő közösségekben, a kis cellákban az emberek, legyenek 2000-en, legyenek 50 000-en, 100 000-en, ott jól érzik magukat, és egymás között cserélik ki az információkat, de nem vágynak arra, hogy kívülről érkező tartalmakkal szembesüljenek. Tehát az itt a nagy probléma, hogy ezek az apró kis zárt közösségek lehet, hogy nem is fognak érintkezni egymással. Magyarul úgy fog működni az internet világa is, mint a valóság. A valóságban is az van, hogy nem tudjuk, az zárt közösségek, egy-egy ország közvéleménye nem tudja, hogy mi történik Aleppóban, vagy ha tudja, nem akar mögé látni, mert az ő kis életét nem szeretné megzavarni, és inkább azokkal a belső információkkal foglalkozik csak, amelyek őt izgatják. Hát ez még egy jövőbeli folyamat lesz.
Nem tudjuk, hogy beszűkülés van, vagy tágulás. Ennek a vita cikkének, ami a 168 órában megjelent, az egyik legkülönösebb és legizgalmasabb tétele az, hogy hát a kommentelők, akár az agresszíven, az úgynevezett trollkodók hiányát rója fel, mondjuk a Népszabadság archívumának eltűnésével. Miért fontos az, hogy ott legyen a komment, az a komment is, amelyik sért vagy bánt, vagy kifogásolható?
Hát igen, én az internet hőskorában nevelkedtem, és nagyon-nagyon megszerettem azokat a beszólásokat, az oldalirányú beszólásokat, amelyek mondjuk egy újságcikkre, vagy egy tematikus videóra érkeztek, mindig kommentpárti voltam. Tehát én nem szerettem, amikor valakit valamilyen bűnös dolog miatt törölni kellett volna, de hát volt ilyen, előfordult az újságnál is, meg még abban a blogvilágban is, amiben hősködtem a 2000-es évek elején, tehát az én saját blogomból is, meg a blogjaimból is volt úgy, hogy egy-egy komment előtt egyszerűen ki kellett vágnom a rócska szövegek miatt, de azért sajnálom a kommentek eltűnését, mert ezek a Népszabadságot cikkeink mögül már eltűntek a kommentek, mert azok egy kor lenyomatai. Ha valaki 50 vagy 100 év múlva megvizsgálja ezeket a tartalmakat, vagy ahogy én szeretem mondani, közleményeket, mert a könyv és az újságcikk, a rádióriport, a tévé, a szappanopera mind közleménynek számít, megvizsgálják ezeket a közleményeket, akkor nem fogják megtalálni azt, hogy a kor embere hogyan vélekedett egy adott kérdésről. Ha egy középkori szöveget vizsgálunk, vagy egy középkori kódexlapot a kezünkbe veszünk, akkor találunk rajta ilyen bejegyzéseket, kézírásos bejegyzéseket, kommentárokat, azok is nagyon fontosak, egy csomó középkori szöveget lehet, hogy meg se tudnánk ma érteni, ha nem tudnánk ezeket a kommentárokat felfejteni.
Na hát, hogy ez mennyire marad meg, és mennyire törékeny ennek a most végtelennek gondolt netes univerzumnak a szerkezete, azt jól példázza a Népszabadság, amely október 8-án teljesen eltűnt a netről, most az archívum megjelent, de kommentek nélkül nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a sorsa. Bekövetjük, Rab László erről írt az Életés Irodalomban, és a média használatról írt most legutóbb a 168 órában. Mindenkinek azt ajánlom, hogy olvassa el ezeket az írásokat, ha érdeklődik a téma iránt, és ha szeretne kis ingerlő videótartalmakat nézni, szeretne elgondolkodni és ráérezni arra, hogy mi is történik, akkor kövesse a Facebookon a 8 óra 40-et. Jól mondom?
Hát nagyon jól tetszett mondani. A legszívesebben Rab László azt csinálná, hogy fölbukkanna Marosvásárhelyen, és valami kellemes kávézóban, vagy izgalmas kocsmában találkozna személyesen mindenkivel, és akivel összetalálkozik, arról mindig készítene egy egyperces videót. Abban az egypercben nem kéne másról beszélni, csak arról, hogy éppen aki beszél, az kicsoda, hogy hívják a kutyáját, a macskáját, mivel foglalkozik, miről gondolkozik. Engem nagyon érdekel, amiről az emberek beszélnek, ebből élek most már több mint 30 éve. Sokkal jobban érdekel, amit mások mondanak, mint amit én találok ki.
Na hát akkor most beszéljünk meg egy randevút Marosvásárhelyen, remélem hamarosan összejön. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm!